kedves hallgatókat! A Reaktor Podcast mai adásában Varga Mihály pénzügyminiszter úrral beszélgetünk az idei és jövő évi költségvetés legfontosabb számairól, gazdasági előrejelzésekről és fiatalok támogatásáról. Én Fazekas Csilla vagyok, kérdező társam pedig Vecsei József a Fúziótól.
Én is köszöntöm hallgatóinkat!
Miniszter úr, ma, azaz a felvétel napján május 26-án nyújtotta be az országgyűlésnek a 2021-es költségvetés törvény tervezetét. Mik a legfontosabb célok a jövő évi költségvetésben? Optimista vagy pesszimista abból a szempontból, hogy a járvány utóhatásainak milyen gazdasági következményei lesznek, lesz esetleg második hullám, erre felkészült-e ez a költségvetés?
Köszöntöm én is önöket és a hallgatókat. A mai nap valóban a mi életünkben egy nagyon fontos nap, mert a pénzügyminisztérium munkáját alapvetően határozza meg, hogy milyen költségvetés készül az ország számára, mit nyújtunk be a parlamentnek. Természetesen vannak még ezen túli munkánk is, tehát nem unatkozunk az év többi részében, de az, hogy az ország költségvetése, az ország gazdálkodása hogyan alakul a következő időszakban, az alapvetően ettől a dokumentumtól függ. Úgyhogy ma én is délelőtt átfáradtam a országgyűlés épületébe, Kövér László házelnök úrhoz, és most már hatodik alkalommal nyújtotta be úgy a kormány ezt a dokumentumot, hogy nem ősszel, hanem tavasszal tettük ezt meg. És tesszük ezt azért, mert úgy gondoljuk, hogy nem árt, hogyha a gazdaság szereplői, a vállalkozások, de akár a magánszemélyek és a háztartások, a családok nagyjából fél évre előre látják, hogy mit gondol a kormány a következő évről, mihez kell esetleg alkalmazkodni, melyek lesznek azok a programok, támogatások, intézkedések, amelyek a gazdasági helyzetet, a gazdasági környezetet meg fogják határozni. Úgyhogy ennek van ma a napja, és a kérdés lényegét érintve ez a költségvetés, hát a mostani helyzetre reflektál alapvetően, mi azt mondjuk, hogy ez a gazdaságvédelem költségvetése, amely a járványügyi helyzet figyelembe vételével a járványügyi készültség fenntartásához szükséges forrásokat is biztosítja. Ezzel nagyjából el is mondtam a lényegét. A gazdaságvédelem a mi szempontunkból azt jelenti, hogy a gazdaság újraindítása, a gazdaság talpraállítása, a meglévő munkahelyek védelme a legfontosabb, de mindeközben nem szabad arról elfelejtkezni, hogy ez a járvány még itt van köztünk. Tehát ez a járvány valószínű még a következő évben is befolyásolja az életünket, hiszen egyelőre nincsen vakcina, nincsen oltóanyag, az emberek magatartását, a mindennapi élethez való alkalmazkodását, az a idézőjelben félelemérzet is befolyásolja, ami attól függ, hogy megkaphatja-e a vírust, van-e a környezetében vírussal fertőzött ember, és így tovább. Tehát miközben a gazdaság a legfontosabb eleme és a gazdaságvédelem ennek a költségvetésnek, azon közben a járványügyi helyzettel is behatóan kell foglalkozni. Ennek megfelelően két nagy alap van ebben a költségvetésben. Egyik a gazdaságvédelmi alap, ez körülbelül 2500 milliárd forintot tartalmaz, és munkahely megtartás, új munkahelyek létrehozatala, a megkezdett beruházások folytatása, újak indítása, és így tovább ezek szerepelnek benne. És van a másik nagy alap, ezt egészségügyi és járvány elleni védekezési alapnak nevezzük, ebben pedig közel 3000 milliárd forint van. Lényegében a magyar egészségügy működtetéséhez szükséges források és a járvány elleni védekezéshez szükséges források ebben az alapban találtók meg. Tehát ha 20 év múlva majd visszaemlékszünk arra, hogy 2021-ben volt egy költségvetés, és mi jut róla eszünkbe, akkor valószínű azt fog eszünkbe jutni, hogy hát volt ebben két nagy alap, ami az akkori helyzetnek megfelelően gazdaságvédelemre és járvány elleni védekezésre készítette fel az országot.
És ez az utóbbi, amit említett, ez már egy átfogóbb egészségügyi átalakításnak a részét is képezheti. Benne van például a fővárosi kórházak vagy egészségügyi intézményeknek a felújítása?
Az egészségügy az egy akkora halmaz, amihez még pénzügyminiszterként is csak óvatosan lehet hozzányúlni. Tehát én most nem venném annak az ódiumát magamra, hogy azt mondjam, hogy ebben már egy ilyen reform lehetőség is benne van. Azt mindenképpen érdemes hangsúlyozni, hogy az egészségügy a mostani évhez képest egy jelentősen megnövekedett támogatást fog kapni jövőre. Hogy ezt a megnövekedett támogatást majd hogy használják föl, az alapvetően egy egészségpolitikai, egészségügyi szakmai kérdés. Tehát ebben nekünk is van véleményünk, de a legfontosabb mondatokat nyilván az egészségügyi tárca, vagy az egészségért felelős tárca és a kormány fogja kimondani. Én nagyon bízom benne, hogy lesznek benne olyan új elemek a következő évben, amelyekhez ezeket a forrásokat már használni tudják.
Az utóbbi időszakban rengeteg különböző előrejelzést lehetett olvasni, a világvezető elemzői sorra fogalmazták meg saját várakozásaikat, és így tett ugye a pénzügyminisztérium és a Nemzeti Bank is, azonban az ország talán két legfontosabb intézménye két merőben ellenkező GDP változással számolt, amíg a Nemzeti Bank plusz 3%-os növekedéssel, addig a pénzügyminisztérium 3%-os csökkenéssel. Mi ennek az ellentétnek az oka, mit jelenthet ez?
Sokak számára lehet, hogy ez egy olyan műfaj, mint a lóversenyfogadás, hogy megnézzük a pacikat, hogy melyik hogy néz ki kívülről, és akkor fogadásokat teszünk, hogy melyik fut be elsőnek, melyik másodiknak, harmadiknak. De azért ez ennél bonyolultabb egy kicsit, és sokkal biztonságosabban lehet ilyen prognózisokat tervezni, mint megjósolni azt, hogy melyik ló fut be a célvonalon először. Ebből kifolyólag persze azért eltérnek bizonyos határokon belül a prognózisok. A 2020-as évre vonatkozóan és a 2021-es évre vonatkozóan is nagyon sokféle variációt hallottam. Itt akik közgazdaságtannal foglalkoznak, azok el tudnak mélyedni abba, hogy most V alakú, U alakú, L alakú, vagy milyen alakú lesz ez a recesszió, ami beköszöntött az idén Európában. De ettől fontosabb, hogy mi a pénzügyminisztérium foglalkozunk hivatalból is a kormányon belül azzal a tervezési munkával, amelyik azt kell, hogy meghatározza, hogy nem csak a következő egy év, hanem a következő három év is, vagy a következő öt évnek a gazdasági forgatókönyve milyen lehet. Rengeteg adatot használunk föl, vannak tapasztalataink, vannak bizonyos modellek, amiket használunk ezeknek a prognózisoknak az elkészítésekor, és nagy biztonsággal mondhatjuk azt, hogy az erre az évre adott mínusz 3%-os zsugorodás, hiszen ez nem növekedés, ez zsugorodás, gazdasági visszaesés, az nagyjából egy optimista forgatókönyvnek tekinthető. Tehát én nem tudom pontosan, hogy a jegybankban milyen prognózis és modell alapján számolnak. Mi azt tudjuk mondani, hogy egy kedvező esetben mínusz 3, egy kedvezőtlenebb esetben még ennél nagyobb visszaesés is várható idén a magyar gazdaságban. Természetesen ezt már a laikusok is meg tudják érteni, hogyha idén nagyobb a visszaesés, és jövőre már valami gazdasági kilábalás van, akkor ebből egy gazdasági növekedés származik jövőre. Mi azt mondjuk, hogy jövőre plusz 4,8-as gazdasági növekedés valósulhat meg, erre is terveztük meg a következő évnek a költségvetését. Most persze nem csak a magunk levében fővünk, és nem csak a magunk számait használjuk, hanem azért figyeljük a legfontosabb gazdasági partnereinknek, vagy a nemzetközi intézményeknek, hitelminősítőknek is a prognózisait. De azt tudom elmondani, hogy Németország, amelyik mégis a legnagyobb gazdasági partnerünk, és amelyik a magyar export, a magyar importnak körülbelül egy negyedét adja, vagy viszi, hogyha exportról van szó, akkor ha Németországban azt mondják, és a gazdasági miniszter mondja azt, hogy az idei év várható visszaesése Németországban mínusz 5 és mínusz 10% között lehet, akkor olyan nagyon optimista forgatókönyvvel mi sem számolhatunk talán. Megnéztük Szlovákia, Csehország, Lengyelország hasonló prognózisait, ott is mind ilyen nagyságrendű visszaeséssel számolnak, sőt, a miénknél még sokkal mélyebben is. Tehát mi ezt jó szívvel és megalapozottan mondjuk ezt a mínusz hármat, hogy más milyen számokat mond, azt mástól kell megkérdezni. A piaci elemzők is egyébként egy mínusz három és mínusz öt közötti visszaesést várnak, ők egy kicsit pesszimistábbak nálunk. Nagyon bízok abban, hogy az elmúlt évekhez hasonlóan majd meggyőzzük őket arról, vagy a számok majd meggyőzik őket arról, hogy ebben az esetben talán nekünk volt igazunk.
Ugye a GDP alakulás mellett az állampolgárok életminősége a gazdaságnak a egyik nagyon jó mérőeszköze, és mind a kettő nagyon alapszik a munkaerőpiaci változásokon, és a járvány ugye ezt kikezdte, több tízezrek vesztették el munkájukat, és a kormány különböző intézkedésekkel próbált meg erre választ adni, például a közmunkaprogramok kiszélesítésével, bértámogatási programokkal. Ugyanakkor sok másik államban azt láthatjuk, hogy a munkájukat vesztett embereknek közvetlen támogatást biztosítva próbálják meg ezt a kormányok átvészelni, ezt időszakot, például a a munkakereső járulék időtartamának bővítésével? Mi az oka annak, hogy Magyarország nem az utóbbi utat választotta, és mi alapján dönt ilyenkor egy pénzügyminiszter?
A magyar kormány olyan döntéseket hozott, amelyek azért épülnek az elmúlt éveknek a gazdasági stratégiájára. Ugye mi azt mondtuk, hogy egy munkaalapú társadalmat szeretnénk, tehát nem az elosztási kérdések a legfontosabbak, hogy hogyan osszuk szét a megtermelt hazai jövedelmet, hanem hogy hogyan állítsuk ezt elő. Először ugye ejtsük el a medvét, utána alkudjunk meg a szűccsel, klasszikus esete forog fenn, tehát először szeretnénk azt létrehozni, azt a teljesítményt létrehozni, amivel a magyar gazdaság ezt a megtermelt jövedelmet felkínálja a magyar társadalom számára elosztásra. Tehát szerintem innen induljunk el, és ha valaki munkaalapú társadalomról beszél, és munkaalapú gazdaságról beszél, akkor nyilván egy ilyen helyzetben is olyan megoldásokat keres, amelyek a munkahelyek, a munkaviszony, a munkalehetőség fenntartását szolgálják. Tehát a magyar kormány ebben a helyzetben egy kicsit mix megoldást választott, mert egy kicsit azért mi is olyan támogatásokat adunk, amelyek alapvetően a meglévő kapacitásokhoz köthető. Gondolok itt a, hát jó magyarosan Kurzarbeitnak nevezett támogatási rendszerre, ahol a munkaadó, a bejelentett munkaadói után támogatást kap annak érdekében, hogy megőrizze ezeket a munkahelyeket. Tehát ez egy picit azért egy direkt, közvetlen támogatás. Ugyanakkor azt mi fontosnak érezzük, hogy továbbra is a kilábalásnak, sőt, nyugodtan mondhatom, hogy a gazdasági felzárkózásnak az alapmotívuma az legyen, hogy az ország nagyobb teljesítményre képes, mint korábban. Itt egy rövid zárójeles megjegyzést nyitok. 2008-ban az akkori válság úgy érte a magyar gazdaságot, hogy 8% volt a munkanélküliség. Most 2020-ban ez a válság úgy ért bennünket, hogy 3,4% volt. Tehát sokkal stabilabb, sokkal biztonságosabb alapokra lehet egy válságkezelést is építeni. De továbbra is fönntartjuk azt, hogy a munkahelyek fogják alapvetően meghatározni az ország teljesítményét, a családok jövedelmét, a családok életminőségét, életszínvonalát. Tehát alapvetően nekünk a munkahely teremtés továbbra is a legfontosabb politikai célunk gazdaság területén, és ennek rendeltük alá a mostani intézkedéseket is. Én úgy érzékelem, hogy a vállalatok, a cégek ezt elfogadták, azok a megnyitott kis- és középvállalkozói vagy nagyvállalkozói támogatások, amiket elindítottunk, azok működnek, azokat igénybe veszik rengetegen. Itt megint csak el kell mondanom, hogy ugye közel a bruttó nemzeti jövedelem 20%-át, tehát 9000 milliárd forintos programot indítottunk el a válság kezelésére. Éppen tegnap a külgazdasági miniszter kollégámmal beszélgettünk arról, hogy milyen eredmények vannak eddig. Hát például az ő területén, a befektetés ösztönzés területén ugye már több mint 600 olyan magyar vállalat van, aki azt vállalta, hogy 50% saját erővel, 50% támogatással együtt nem csak megtartja a munkahelyeket, hanem további beruházásokat is vállal. Tehát ez az alapja annak, hogy a következő években is a magyar gazdaság növekedési pályán tudjon maradni, ezért ezekhez a sarokpontokhoz, amelyek a munka alapú társadalom kiépítését jelentik, ehhez ragaszkodni kell, ragaszkodni fogunk.
Jelentős azoknak a száma, akik egyébként a világjárvány miatt hazatértek külföldről, és itt főképp a szakképzett munkaerőre gondolok. Vannak-e tervek, amikkel őket különösen be lehetne vonni, itthon lehetne tartani a járvány után a munkavilágába?
Tegyük ehhez hozzá, hogy ez a tendencia azért már egy 2 évvel ezelőtt elindult, tehát erre csak ráerősített a járvány. Nagyon soknak kellett úgy hazajönniük, hogy egyébként a addigi befogadó ország, vagy az addigi munka lehetőséget biztosító ország lezárta a határait. És most ezek az emberek részben itthon vannak, és ez azt gondolom, hogy egy alkalom arra, hogy a magyar gazdaságba megpróbáljuk őket visszavezetni. Tehát vannak ilyen programok, a Innovációs és Technológiai Minisztérium ugye a foglalkoztatáspolitikáért felelős tárca, és tudom azt, hogy a Nemzeti Foglalkoztatási Alapon keresztül nagyon sok olyan program van, ami próbál ebben segíteni, startmunkaprogramok, olyan kis- és középvállalkozói támogatások, amelyek munkahely megtartása vagy bővítése vannak, ezek mindezt a célt szolgálják. De azt sem szabad elfelejteni, hogy miközben 3,4% volt a válság előtt a munkanélküliségi rátánk, azon közben a magyar gazdaságban már volt közel 80 000 bejelentett üres álláshely. Tehát ezek az emberek, akik most hazajöttek, ezek könnyen megtehetik azt, hogy találnak olyan álláshelyet, amely korábban nem volt betöltve. Még most május végén is azt tudom mondani, hogy még mindig van, hát most a becsléseimet mondom, szerintem 40-45 ezer olyan üres álláshely, ahol minden gond nélkül ezeknek az embereknek a foglalkoztatását meg tudjuk teremteni. Nem véletlen, hogy most a kormány olyan programokban is gondolkodott, amelyek a megnövekedett munkanélkülieknek a kivezetését vagy átvezetését olyan területeken próbálják megtenni, ahol munkaerőhiány volt. Mondok önöknek egy példát. Honvédségben van számtalan olyan lehetőség, ahol tudnak foglalkoztatni embereket. A rendőrségen, a büntetés végrehajtásban vannak üres álláslehetőségek, álláshelyek. Azoknál az állami vállalatoknál, amelyekre közvetlen rálátásunk van, például a MÁV-nál, vagy a hulladékgazdálkodási ZRT-nél, vagy az MVM-nél szintén vannak ilyen álláshelyek. Tehát most egy olyan programban is gondolkodunk, ahol ezeket az embereket nem csak az elé lehet állítani, az elé a választás elé, hogy közfoglalkoztatás vagy nem, hanem azt mondani, hogy közfoglalkoztatás, de van lehetőség a honvédség, a rendőrség, a hulladékgazdálkodás vagy más területen is üres álláshelyek betöltésére. Tehát szerintem egy kedvezőbb helyzetben vagyunk, sokkal inkább, mint 2008-ban, mert rendelkezünk olyan lehetőséggel, hogy ezeket a munkanélkülieket részben át tudjuk vezetni üres álláshelyek irányába.
A vírus elleni védekezéssel kapcsolatban is felmerült az, hogy ha tehetjük, akkor készpénzzel fizessünk. Készpénz helyett, bocsánat, bankkártyával, mobiltelefonnal, vagy éppen okosórával fizessünk. Milyen lépéseket tesz a kormány az elektronikus fizetési lehetőségek bővítésére, azoknak a használatát hogyan ösztönzi? Ez a díjmentes alapszámla, illetve az úgynevezett szociális számla konstrukció bevezetése hogy áll?
Itt is van előzmény, hiszen a kormány, a pénzügyminisztérium már 2016-ban elindított egy ilyen programot, amelyik a készpénzfizetésnek a átváltását vagy módosítását próbált elősegíteni. Ugye az a célunk, hogy a lakossági számlákon vagy otthon parkoltatott pénzek egy része is meg tudjon mozdulni és vissza tudjon kerülni a gazdasági vérkeringésbe. Ezért láttunk arra lehetőséget, hogy a készpénzkímélő megoldásokkal, bolti fizetés, online vásárlás és más egyébnél segítsük az embereket abban, hogy ezt is választhassák. Mindjárt hozzá is kell tennem, hogy a készpénznek vannak szerelmesei a magyar társadalomban, tehát van, aki csak abban bízik, amit a zsebében érez. Ezt tudomásul kell venni, vagy figyelembe kell venni, de aki pedig abban gondolkodik, hogy csak egy bankkártyával akar fizetni, annak is meg kell teremteni erre a lehetőséget. Tehát mi ezen dolgozunk 2016 óta, és hadd mondjam el, hogy két körben pályáztattunk már 30-30 ezer olyan terminált, amin keresztül ezeket a fizetéseket az emberek könnyebben tudják megtenni. Kereskedőknél, különböző vállalkozásoknál helyeztük el ezeket a kasszákat, ezzel is szerintem hozzájárulva az, hogy többen tudják választani a készpénzmentes megoldásokat. Amit hozzá tudok tenni, hogy február végén elindult az a azonnali fizetési rendszer, amelyben a 10 millió forint alatti fizetések esetében azonnal megjelenik mindenkinek a bank számláján az a pénz, amit utalnak. Tehát amikor most valaki vásárol mondjuk egy élelmiszer üzletben, és ott van lehetőség ilyen típusú fizetésre, akkor akár egy telefonszámmal, akár egy e-maillel, de akár közvetlenül a bankkártya számának a bediktálásával is azonnali utalást tud elindítani, ahol 5 másodpercen belül már az érintett félnek a számláján megjelenik a kifizetett összeg. Tehát szerintem ezek segítik hosszú távon azt, hogy ez egy kényelmes, választható megoldás legyen. Azon azért még dolgozni kell, hogy minden olyan helyen, ahol ma még készpénzzel fizetnek, ott legyen lehetőség majd arra, hogy a kártyát is használni tudják.
Ahogyan a kormány is gyakran hangsúlyozza és ön is említette, a kis és középvállalkozási szektornak hatalmas a gazdaságban betöltött szerepe, és ez két dolgon múlik, a megfelelő gazdasági környezet mellett a vállalkozói hajlamon. A nemzetközi összehasonlításban a magyar fiatalok vállalkozói hajlama alacsonynak mondható. Ez miért van, ezen hogyan lehet változtatni?
Én nem hiszem, hogy a magyar fiatal kevésbé ambiciózusabb lenne, mint egy külföldi, de kétségtelen tény, hogy amikor a vállalkozások indításáról van szó, akkor körülbelül 10%-kal, arányaiban 10%-kal több külföldi fiatal, főleg nyugat-európai gondolkodik abban, hogy egy önálló egzisztenciát teremt vállalkozáson keresztül, mint magyar. Ennek a oka részben talán a vállalkozáshoz szükséges ismeretek, pénzügyi ismeretek hiányában lehet. Ezen azzal igyekezünk segíteni, hogy egy olyan pénzügyi ismeretterjesztő, pénzügyi tudatosságot erősítő programot indítottunk el, nagyon sok bankkal, pénzintézettel közösen, amelyik remélem, hogy az iskolákon keresztül el tud jutni a fiatalokhoz minél nagyobb arányban. Tehát igenis, akár az általános iskolai vagy a középiskolai oktatásnak a részévé kell válni a pénzügyi ismeretek megszerzésének, hiszen ez tesz bennünket tudatosabb döntéshozóvá, amikor döntök a jövedelmem felhasználásáról, vagy a megtakarításomról, vagy a választanom kell, hogy kötvényt vagy részvényt vásároljak. Ha ezeket nem ismerem, akkor olyan lehetőségektől fosztom meg magam, ami a pénzem gyarapításától is elzár. Tehát ezeket elő kell segíteni. A vállalkozások indítása az egy felelősségteljesebb dolog, de itt is azt gondolom, hogy azokkal a programokkal, amelyeket az elmúlt évben elindítottunk, talán példát tudtunk néhány fiatalon keresztül állítani a magyar fiatalok elé, hogy ez nem egy reménytelen vállalkozás. Tehát aki nem egy vállalkozói családba születik bele, hiszen ott azért nagyjából a családon belül, vagy ahogy szokták mondani, a konyhaasztalnál is a vállalkozó ismereteket kapja meg valaki, de aki nem ilyen családba születik, annak is legyen lehetősége arra, hogy ezt egy reális alternatívaként mérlegelje, hogy én egy vállalkozást indítok, mi szükséges ehhez, hát nyilván pénz, mint minden, majdnem minden dologhoz az életbe, de ezen kívül szükséges az, hogy legyen képem arról, hogy az a terület, amin vállalkozni szeretnék, az mennyire piacképes, hol kell egy boltot nyitnom, milyen engedélyeket kell beszereznem, hogy kell kezelnem a pénzemet, és így tovább, és így tovább. Tehát szerintem ezt mélyebbé kell tenni a fiatalok között, és jó példákat kell eléjük állítani. Én itt a minisztériumban nagyon sok olyan startup vállalkozással találkozok, ami tényleg fiatalok egyetemről kikerülő, vagy még egyetemistaként indítottak el, és nagyon jó példákat lehetne bemutatni ezekből minden fiatal számára.
Közgazdaságtant tanuló diákként nem igen tudnék hallgatótársaim szemében nézni, hogyha nem kérdezném meg önt, hogy egy diákból hogyan válhat sikeres közgazdász, milyen lehetőségei vannak, mit tanács fel egy olyan fiatalnak, aki közszolgálati vágyát közgazdászként szeretné beteljesíteni?
Hát szeressen először is tanulni, tehát nyilván egy alapdolog, hogy azt a pályát, amit az ember magának válasz, vagy azok a tanulmányok, amelyek ehhez a tudományákhoz kötődnek, ezek érdekeljék. Tehát, hogyha az ember rájön egy-két év után, nem érdekli a dolog, akkor inkább keresse magának más területet, mert boldogtalan lesz, vagy nem érzi magát megbecsülve, nem érzi magát sikeresnek. Tehát az első dolog, hogy ez érdekelje az embert, érdekelje az, hogy mitől mozognak a részvényárfolyamok, mi változtatja meg az inflációs tendenciákat, mitől változik egy kiló kenyér ára egyik napról a másikra a duplájára. Ha ezek nem érdek, klik az embert, akkor nem a közgazdasági pályát kell választani, hanem más tudományágat. A másik, hogy folyamatosan nyitottnak kell lenni olyan lehetőségekre, amit a élet gondolom, hogy kínál egy mai fiatal számára is. Tehát olyan programokban való bekapcsolódás, kutatási programokban való részvétel, vagy akár már a diák évek alatti munkavállalás is egy olyan lehetőség, ahol az embernek a látóköre, a tudása, a horizontja szélesedik. És ezt mindig meg kell ragadni, mert, hogy mondjam, ha az ember kipróbál 3-4 dolgot, és érzi, hogy mi az a kettő, amihez nincs köze, vagy ami nem tudta megérinteni, akkor nyilván hosszú távon azzal már nem kell foglalkozni. De hogyha van egy vagy két dolog, ami meg viszont érdekesebb, akkor arra érdemesebb nagyobb erőforrást rátenni. Én saját példámat tudom mondani, amikor diák voltam, akkor egy kicsit jobban érdekelt a adózásnak a területe, az egész adóvilág, és abban az időszakban indult el Magyarországon a személyi jövedelemadónak a bevezetése. Tehát nagyon érdekes voltak az akkori viták, szakmai viták, elméleti viták, milyen adórendszer kéne Magyarországon, hogy kéne ezt az adófizetést megoldani. És tulajdonképpen ez vitt abba az irányba, hogy én ezekkel az ügyekkel egy kicsit jobban vagy alaposabban foglalkozzak. Ha az ember idézőben megint rákattan egy ilyen témára, akkor abból hosszú távon is szerintem profitálhat.
Végül azt szeretném kérdezni, miniszter úr, hogy a kormány céljai között szerepel az, hogy segíts a lakáshoz jutni a fiatalokat. még sincs már fundament a lakástakarék, magasak az albérletárak és a lakásárak. Hogyan lesz így lakása a fiataloknak? Esetleg a jövő évi költségvetésben megjelenik erre fordítandó forrás?
Természetesen ez egy nagyon fontos dolog. Minden pályakezdő vagy életét fiatalként, fiatal indulóként, mert ugye mindenki fiatalként kezdi számára. Nem véletlen, hogy amikor fiatalokat kérdezünk arról, hogy mi szükséges ahhoz, hogy biztonsággal tudják a saját maguk karrierjét megtervezni, akkor két dolgot szoktak mondani, egy jó munkahely és lakás, családi otthon. Tehát ebből a szempontból a kormánynak erre is nagy hangsúlyt kell fektetnie. Azt tudom mondani, hogy azok a családi otthonteremtési kedvezmények, amiket az elmúlt években elindítottunk, azok nagy mértékben tudták segíteni azt, hogy ma könnyebb legyen családi otthonhoz jutni. Nem mondom, hogy ez könnyű, de könnyebb, mint a korábbi időszakban. Ezt tükrözi nekünk vissza az a nagyon magas szám, amellyel már igénybe vették ezeket a családi otthonteremtési támogatásokat. Ha összegyűjtöm, hogy ma a támogatási körben milyen típusú támogatást kaphat valaki ahhoz, hogy egy lakást vásároljon, tehát a különböző adóvisszatérítéseket, a kedvező kamatozású lakáskölcsönöket, és így tovább, akkor azt kell mondanom, hogy azoknak a családoknak az ilyen típusú vásárlása, amelyek az elmúlt években történtek, több mint 2 milliárd forintnyi kedvezményt hagytak ott fiatal pályakezdő lakáshoz jutni akaró embereknél, házaspároknál. Tehát én azt gondolom, hogy ez egy jó lehetőség. Természetesen a lakásépítések száma is kell ehhez, tehát hogy érdemes legyen lakásokat építetni és építeni. Ennek érdekében tartjuk fönn most azt a kedvezményt, hogy bizonyos regionális övezetekben továbbra is kedvezményes áfakulccsal lehet lakásokat építeni és vásárolni. Tehát az a program, amit most a kormány készül elindítani, ami az úgynevezett rozsdaövezeteknek a beépítését teszi majd lehetővé, pont azt a célt szolgálja, hogy miközben más területen csak egy direkt támogatással lehet lakások vásárlásához hozzájutni egy fiatalnak, azon közben legyenek olyan területek, ahol a most megvalósuló beruházásokon keresztül továbbra is kedvezményesen tudnak lakást vásárolni. Tehát azt gondolom, hogy ha önmagában a programokat nézzük, már akkor is eredményt tudunk felmutatni, ha pedig hozzátesszük, hogy a demográfiai kérdések kezelésére ugye összekötöttünk demográfiai és otthonhoz jutási programokat, akkor pedig nagyon sokat tettünk azért, hogy pláne azok, akik gyermeket vállalnak, azok még könnyebben tudják a céljukat elérni.
Köszönjük szépen miniszter úrnak, hogy válaszolt a kérdéseinkre. Nektek pedig köszönjük, hogy meghallgattatok minket, kövessétek továbbra is a react.hu weboldalt, illetve a Reaktor Facebook oldalát, és hallgassatok minket Spotify-on vagy Apple Podcast-en.
Köszönjük szépen figyelmeteket, sziasztok!
Viszontlátásra!